Tanuljuk a Misna Brúrát a 224. fejezet 8. pontjában. Igazából a 7. pontban arról volt szó, az előző pontban, hogy a bölcs emberekre milyen áldást mondunk. Most ugye többféle van. Ugye van zsidó, nem zsidó. A zsidó az várhatóan tóra tudásban lesz, nagy a nem zsidó várhatóan világi bölcsességekbe. Érdekes, természetesen van metszet is. Ugye lehetséges, hogy a zsidó jártas a nem zsidó tudományokban. Fordítva nem igaz, nekik nem nagyon szabad. Tehát ugye a nem zsidónak előbb kell betérni, és aztán tórát tanulnia. De zsidónak tanulnia a bölcsességet, az szép dolog. Akkor ő is ugyanazt az áldást fogja kapni, mint a nagy rabbik. Hogyha ki van tüntetve bölcsessébe. Az a szokás ma már egyébként nem igazából tudjuk azt, hogy ki az, aki tényleg olyan nagynak szerint, hogy már kérdés, hogy ki az, akire ezt lehet mondani. Igazából, amit a Misna Brúra mond, az 7 bölcsesség. 7 kitüntetett bölcsesség. Ezek pedig a számtan, a logika, a geometria, az orvoslás, a zene, a teológia, és a boszorkányság, vagyis varázslás. Tehát ezek az alap ilyen dolgok, de utána mondják más döntnökök, hogy azért természetesen ehhez hozzászámítatik egy csomó más minden dolog. Például, mit tudom én, ha valaki egy nagyon-nagyon kitüntetetten jámbor ember, nem zsidó, akkor őnek is kiár az áldás, hogy aki adott neki, áldott legyen az, aki a bölcsességével adott neki. Hát a bölcsessége kell ahhoz is, hogy ilyen különbözetten kifinomult, kiemelkedő, nagy, híres ember legyen. Na most az viszont fontos, ezért is nem annyira mondjuk, mert az viszont fontos lenne, hogy a 7 micvát azt tartsák. Tehát amit a nem zsidóknak kell, a 7 noachida törvényt tartaniuk kell. Na most utána jön egy kivételes dolog, a király. A királynak nem. A királynál nem erről van szó. Na most a király az több szempontból különbözik, mert a királyhoz igyekszünk, hogy lássuk, igyekszünk, hogy elmondhassuk ezt az áldást. A szöveg egyébként majdnem ugyanaz. Egy szó különbség van, hogy nem a bölcsességéből adott, hanem a tiszteletéből. Érdekes, én azt hittem mindig, hogy a hatalmából, de nem a hatalmából, a tiszteletéből adott a húsnak és vérnek, vagy a tiszteletéből adott az őt félőknek, hogyha egy zsidó királyról van szó. Szóval a királynál az egész ügy arról szól, hogy a királynak a közelében lenni különleges. És ezt az élményt mi nyilvánvalóan gondolom csatornázni akarjuk. Ezt nem írja sehol, de gondolom erről van szó. Ezt mi csatornázni akarjuk. Összes áldásban, amit mondunk, áldott vagy te örökkéval Istenünk, a világ királya. Ki az a király? Hát ahhoz, hogy ezt tudjad jól mondani, ezt a bróhét, először meg kell nézed valamelyik királyt. Úgyhogy emiatt van egy olyan halaká, hogy a királyhoz sietünk is. Most természetesen igyekszünk nem rovására, más micvák rovására, de azért ezt nagy tiszteletbe tartjuk ezt a dolgot, ezt, hogy egyszer egy királyt látni. Ha már egyszer egy királyt láttunk, és egyszer ráéreztünk, akkor utána ez a kötelezettség egy picit természetesen ez visszább esik, de az egyszer kell igyekezni látni a királyt, akár olyan dolgok is vannak, ilyen rabbinikus dolgokat meg lehet szegni. Például egy kohén és egy rabinikus tisztátalanság. Mondjuk nagyon közel halad egy temetéshez egy király, és akkor oda mehet a kohén is. Mondjuk ez most csak egy példa. De tórai tisztátalanságot, ez a tóra mondja, hogy a kohénok ne tisztátalanítsák meg magukat, hogy ne vegyenek részt a temetéshez egy nagyon-nagyon... Hát ennek megvannak a szintjei, most nem ezt tanuljuk, de hogy a tisztátalanság a temetésen az hogy van egy kohénnál, ugye kívül szoktak maradni a ravatalozón. De egy enyhébb szintű dolgot meg lehet szegni azért, hogy kifejezetten a királyt lássa és a királyra, hát el tudja mondani az áldást, ami lényegében az a megnyilvánulása a király élménynek. A másik, egy nagyon érdekes halaká, a vak és a király. A vak, amikor ott a király, akkor a vak az megérzi azt, hogy hú, itt valami történik. Az, hogy mondjuk egy nagyon bölcs ember ott jár, azt nem érzi meg. De a királynak a kisugárzását, hát azt még a vak is megérzi. Ezért ezt az áldást még egy vak is mondhatja, bár van olyan vélemény, hogy aki meg vakult, csak az mondhatja, mert ő látta már a király dicsőségét. Aki vakon született, az nem. Annak ellenére egyébként, hogy azt is logikus lenne mondani, hogyha vakon született, akkor nagyon jól érzékeli a környezetét, mert aki utána vakult meg, annak ez a hetedik érzéke, ez még utána kezd csak kifejlődni. Természetes mondani se kell, semmi más áldásra nincsen ilyen. Ez csak erre az egy áldásra van. A király sok szempontból különleges. Másik különbség, ha még egy királyt lát ugyanúgy 30 napon belül, akkor is kell áldani. Ugye minden áldás, általános szabály, korábban is tanultuk, ma is fogjuk még tanulni. Ha 30 napon belül újra látjuk, akkor nullázódik a dolog, akkor nem mondunk rá újabb áldást. Csak kell, hogyha 30 napig nem láttunk, és utána látjuk megint, akkor kell megint mondani az áldást. Tehát a királynál ez nincs így. Pontosabban egy konkrét királynál, de így van. csak hogy ha még van egy másik király, akit szintén ugyanabban a hónapban látunk, csinálunk egy kis diplomata körutazást, és Trump körbe megy az összes monarchiát, meglátogatja, akkor mindegyik alkalommal elmondaná az áldást, hogyha zsidó lenne, vagy kíséri a zsidó veje. Akkor kell mondani ezt az áldást mindig. És még egy érdekes van a királynál, ugye. Mindig szoktunk mondani, ki az a király, akinek van hatalma gyilkolni. Na mostan ez nem egész így van. Tehát Erzsébet királyné például abszolút, annak ellen, hogy nő egyébként, ezt mondják a pajszekok, hogy a nők nem szabad hosszan nézni, de éppen rápillantani, legtöbb vélemény szerint rápillantani, és mondani, hogy ezt az áldást, azt igenis lehet, sőt, helyes is, hogy ebben részünk legyen, ebben az áldásban. De, ha valaki nem király, csak királyi hatalommal bír, akkor van ez a plusz feltétel, hogy legyen hatalmában, gyakorlatilag ez a diktátor. Akinek gyakorlatilag, ha ő azt mondja, hogy valakit ki kell végezni, akkor nem különösebben bírálják, nincsen fékek és ellensúlyok rendszere. Nem megy a alkotmánybíróságra, nem megy sehova. Nincsen, ezt úgy mondja a Misna Bura, hogy nincsen rajta a királynak a járma. De gyakorlatilag senki nem kontrollálja, hogy mit csinál. Mindenki csinálhat, mondjuk egy Fülöp-szigeteken van ilyen diktátor. Azt mondja, hogy mostantól lehetséges ölni. Ő ölhet. És mondhatja, és vissza is vonhat halálos ítéleteket. Szóval, hogy élethalál ügyében dönt, akkor nem kell, hogy legyen koronája, nem kell, hogy legyen királyi ruhája, meg minden. Nem kell az egész, akkor egy diktátornál ez is elegendő. Most érdekes, hogy Yasser Arafatra volt egy, kérdezték a rabbikat, hogy kell igyekezni látni Yasser Arafatot? Ő is ugye gyilkolgatta arabokat, saját arabjait is, meg a zsidókat is, és hogy az volt a válasz, hogy nem, mert a Talmud megkülönböztet ugye kétféle dolgot, hogy a királyok között van, aki mondjuk Ahasvéros, a királyok között olyan, mint egy ilyen rablóvezér szintű, és van, aki a rablóvezérek között van király szinten. Az egyik a tetejének az alja, a másik az aljának a teteje. Az mondja, azt jelenti, hogy Arafat inkább a utóbbi kategória. Tehát a legtetejének, a legaljának a teteje, tehát ő nem éri el azt a szintet, hogy siessenek mondani neki egy áldást. Mi egyébként olyan furcsa helyzetet eredményezne. Nyilván, hogy közben harcol ellenünk, és mi megáldjuk őt. Tehát. Van egy érdekes áldás, ez a Baruch Maciv Gvul Almana. Áldott, aki a helyére állítja, a határába felállítja az özvegyet. Ez mit akar mondani? Ez dicsőséges zsidó házakra mondandó áldás. Mi számít dicsőséges háznak? Számos vélemény van ebben az ügyben. És pont a számos vélemény miatt most nem is mondtam a teremtő nevének a helyével sem, ezt nem mondjuk ezt az áldást a teremtő nevével, mert akkora vitákat generált ez az áldás, hogy mi számít egy dicsőséges háznak, van, aki az olyan dicsőséges, hogy mintha csak állna a szentély. Például a óváros mellett Jeruzsálemben van egy ilyen nagyon elegáns gazdag negyed. Na hát az például kifejezett dicsőséges zsidó házak, mert olyan nagy gazdagság van ott, mintha csak állna a szentély, de igazából nem áll. Tehát nem ezt paszkenoljuk. Van egy másik vélemény, hogy ennek kell lenni Izrael földjén, más szerint nem kell lenni Izrael földjén, és a harmadik vélemény pedig az, hogy igazából ez a zsinagógákra megy. Tehát a zsinagógák azok a dicsőséges zsidó házak, és azokra kell ezeket mondani, és ezért egy új zsinagóga meglátásának az esetén, de nem rendszeresen járunk oda, akkor úgy tűnik, hogy valóban ezt a Baruch Maciv Gvul Almana, ezt a mondatot úgy tűnik, mintha el kéne mondani. Utána hoz egy passzukot, amit a bálványimádók házára kell mondani, ami azért érdekes, mert már volt szóra, hogy volt egy áldás, amit kellett mondani régen, lehet, hogy ez a megoldás, hogy régen ezt az áldást mondták, ma pedig ezeket a hát egy kicsit ilyen antagonisztikus mondatokat mondjuk el, szentírási idézetek, tehát egy nagyon nagy templomra lehet mondani, hogy gőgöseknek a házát lerombolja az örökkévaló. Ez valószínű, hogyha mivel gőgösekről beszél, ez lehet, hogy ilyen milliárdereseknek a palotájáról beszél. Ugye egyébként érdekes, hogy a gazdag ember, azok nem mindig szoktak csinálni egy palotát, tehát fellengzőset. Valóban, hogyha ő tényleg csinál egy palotát csak a dicsőségére, akkor valószínű, hogy ez a mondat ez nagyon a helyén van, hogy a gőgöseknek a házát örökkévaló le fogja rombolni, mert hogy általában sok pénzt keresnek, azok szeretnek szerényen. Nagyon sokan vannak, akik szerényen, csendesen, és nem is tudod róla, hogy milliómos. És volt aki írt egy könyvet, hogy a szomszédodban lakó milliómos. Hogy ilyen nagyon kicsi, nagyon alapigény, nagyon egyszerű ruha, minden normális, és egyébként azért is lett gazdag, mert csak kereste a pénzt, és nem költötte el. Aztán van ez a másik, ez megkapja a nyakába ezt a jó kis átkot, hogy a gőgöseknek a házát lerombolja az örökkévaló. a másik egy ilyen lerombolt házat lát, hogy akkor erről megint csak megoszlik a vita, hogy ez egy bálványimádó imahely, vagy egy gazdagnak, egy gazdag nem zsidónak a palotája. Hogyha lerombolásába látja, hát akkor ez van, akkor az örökkévaló a bosszú istene című Zsoltárt mondjuk, ami egyébként ugye érdekes, egy vitatott dolog, de hát van, aki nem szereti ezt a bosszú állás koncepciót. A bosszú állást az nem mi csináljuk, tehát nem az emberek csinálják, hanem ezért mondja, örökkévaló a bosszú istene. Van egy ilyen dolog, hogy ha történik egy helytelen dolog, akkor az bizony helyre kell valakinek tenni, még akkor is, ha sokaknak ez a koncepció nem egy szimpatikus, nehezen tud azonosulni, mert bezzeg, amikor ugyanezzel a nagy erkölcsű humanistával vele történik valami, akkor hirtelen eszébe is jut, hogy milyen jó is az a bosszú. És végül, utolsó áldás ebben a pontban, amit tanulunk, az a temetőben mondandó. Nagyon érdekes, ezt beleszokott írni, ha már nem jártunk 30 napja a temetőben, mondjuk, hogy áldott, aki megítélt titeket ítélettel. Aki teremtett titeket ítélettel, és megítélteket. Benne van a hosszú szövege a imakönyvekben. Csak hogy ezt nem a temetőben mondjuk, hanem ezt a sírokra mondjuk természetesen. Ha látja a zsidóknak a sírját, akkor erre mondja ezt az áldást. Most fontos, hogy legyen több, mert ugye különben semmi értelme egy sírra mondani, egy személyes elhagyatott sírra mondani, hogy áldott, aki megítélt titeket, ugye már a szövegéből is látszik, a talmudi szövegéből az áldásnak, hogy ez természetesen több emberre vonatkozik, és nem egyre. Érdekes, hogy pont ez a temetkezési dolog az, ami megoszlik a vélemény, ez a vitás, hogyha másik sírt lát, másik temetőt lát, hogy akkor mondd-e valamit, ez az egész, ez egy vita. Ugye azt mondtuk, hogy a király az egy különböző dolog, az minden áldástól eltér, az a másik király természetes, hogy megkapja az áldását mindenki szerint. De mi a helyzet a sírral? A sír az vitatott, és minden más az még csak vitatott se. Szóval gyakorlatilag a sírok és a temetők azok második helyen vannak a király első helye után, és utána jön mindenki más, összes több ilyen áldás. És hogyha nem zsidóknak a sírjét látja, akkor is elmondja ugyanazt a passzukot, ugyanazt a bibliai idézetet, amit nem zsidók tömegére látja, ez szégyenletesség, ez szégyenkezik az anyjuk ezeknek az embereknek. Még csak két rövid megjegyzés, ami kérdés volt itt elhangzott ennek kapcsán erre témában, ugye ez a szégyenkezés, pontosan úgy hangzik Jeremiás próféta 50. fejezet 12. mondata, Babilóniáról profétálja, Babilónia egy óriási világbirodalom volt, kb. Mint máma az USA, ahhoz lehet talán hasonlítani, és nagyon büszkék voltak rá. És az, amit a proféta mondom, az nagyon nem furcsálhatott, hogy egyszer majd Babilóniából nem lesz semmi, és erre mondja, hogy amikor ezek a népek, amik elnyomják az örökkévalónak az örökségét, és nagyon-nagyon pompás színekben tetszelegnek, és minden nagyon díszesen csinálnak, ami a magukét, akkor ezen nagyon szégyenkezik az ő szülőik, és hogy a végeredménye ezeknek a népeknek lesz, azt mondja, Achrit goim mit bár cia va. Azt mondja, hogy pusztaság, vadon, sivatag. Tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy amíg ezek az embereknek a filozófiája arról szól, hogy most a népíteni valami szép pompásat, akkor ebben semmi maradandó nem lesz. És ez az összefüggés lehet, hogyha látnak egy nagy-nagy néptömeget, hogy nehogy azt hitt, hogy az a néptömegből valami konstruktív célzatot szolgálnak, várhatóan általában öncélúak szoktak ezek összevetelni, főleg azért, mert hogy ugye a zsidóságban minden a örökkévaló szolgálata körül forog, és ez az öndefiníció, és ez, ami megkülönböztet másoktól. És ezzel szemben amikor a temetésnél vagyunk, akkor meg pont azért lehet mondani, hogy láthatod, hogy ez lett belőle, hogy gyakorlatilag nem lett egy maradandó dolog abból, amit ők alkottak. A másik, amit akartam mondani, ez a Baruch Maciv Gulalmana. Ugye, ez tényleg, ezt ugye mondják zsinagógákra, de nagyon fontos, hogy ez a zsinagóga, ez legyen egy különlegesen szép zsinagóga. Ha látjuk a belzi haszidoknak a jeruzsálemi csodapalotáját, vagy mondjuk látjuk a lubavicsi haszidoknak a Kronheitzban a csodapalotáját, az ilyen különlegesen pompás, különlegesen nagy épületek, ha látunk, és érdekes módon, szóval ez nem csak simán, ha meglátunk egy kis zsinagógát, amit most éppen még nem láttunk. Erre még nem mondunk Baruch Máci Gulálmanát, még Isten nevének említéne nélkül sem. De, hogyha eljön mi hamarabb napjainkban a messiás, akkor igenis aktuális lesz ez a dolog, hogy akkor erre igenis, ez a bizonyos visszatelepülésre, erre kell mondani, egy Baruch Máci Gulálmanát, messiás általi, tehát hivatalos visszatelepülésre, tehát ez most úgy tűnik, hogy ez a mostani verzió, ez ebből a szempontból, áldás szempontjából nem számít.